Francis Poulenc szonátáját hallottuk. Előadta Kovács Lóránt fuvolán, Szelecsényi Norbert zongorán. Kedves hallgatóink, mai Mesterek órája műsorunkban Kovács Lóránt fuvolázott. Ezzel az összeállítással köszöntöttük őt 85. születésnapján. Hangmérnök kollégám Pap Sándor nevében is köszönöm a figyelmüket. Adásunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. További jó rádiózást kívánok. Bolla Milánt hallották.
Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 19 óra. Évfordulók.
Köszöntöm hallgatóinkat, Bece Szilvia vagyok. Mai műsorunkban a 105 éve 1921. február 27-én született Szőlősi András zeneszerző zenetudós emlékét idézzük, akinek halála évfordulója jövőre lesz, 2007. december 6-án, 86 éves korában hunyt el a művész, akit pályatársai kíméletlen önkritikusként jellemeztek. Szőlősi András Erdélyben, Szászvároson született, középiskolai tanulmányait Kolozsvárot végezte, majd 1939-ben jött Budapestre, ahol a Tudományegyetem híres ötvös kollégiumában magyar-francia szakra iratkozott be, és ezzel párhuzamosan a Zeneakadémián Kodály Zoltán, majd Viski János zeneszerzés osztályában tanult. Doktori disszertációja 1943-ban könyvként is megjelent, Kodály művészete címmel. Egy 1975-ben készült rádióinterjú és persze művei részleteivel emlékezünk Szőlősi Andrásra. De mielőtt beszédhangját hallanánk, egyfajta nyitányként szóljon egy kis részlet a részfúvós zenéből, a Sramli tételt a Modern Részfúvós Együttes élén Antal Mátyás vezényli.
Nem emlékszem olyan pillanatra az életemből, amikor nem zenész akartam volna lenni. Legfeljebb azt mondhatnám, hogy nagyon sokáig nem választottam ki azt, hogy milyen területén működjem a zenének. Legelőször zongorista szerettem volna lenni, de sajnos rossz tanár kezébe kerültem, majd hogy azt mondhatnám, hogy megnyomorította a kezemet. Ezt a pályát tehát úgy 16 éves korom körül abba kellett hagynom. Azután a zenetörténet kezdett érdekelni. Nagyon sokáig foglalkoztam zenetörténettel, közel 25 évig tanítottam zenetörténetet a Zeneakadémián. Egyrészt magamat kényszerítettem állandóan arra, hogy bizonyos műveket, bizonyos korokat alaposabban megismerjek, és ez a kényszer, ez rendkívül sok örömet hozott végül is. Azután nagyszerű dolog az, hogyha az ember érzi azt egy fogékony hallgatósággal szemben, hogy amit mond, amikor valamilyen nagy műnek, valamilyen mesterműnek, valamilyen titkára rá tud világítani úgy, hogy azt a hallgatók megérezzék, megértsék, ez páratlan, semmi máshoz nem hasonlítható öröm. Manapság leginkább a mi századunk zenei érdekel. Igyekszem mindent megtudni erről, amit lehet. Elég nehezen lehet megtudni mindent. Nagyon sok a kompozíció, nagyon sokat kellene ismerni, talán többet, mint amennyihez módja van az embernek, és minél többet ismer meg ezek közül a kompozíciók közül az ember, annál inkább azt látja, hogy semmit sem tud tulajdonképpen. Igyekszem tehát az érdeklődési körömet nagyon kis időhatárok közé szorítani, hogy ezek között a kis időhatárok között legalább valamilyen alapos ismeretségre tehessek szert. Az utóbbi 6-7 esztendőben megpróbálkoztam a komponálással.
Thank you.
Az 1968-ban írt harmadik koncertó részletét hallottuk, amely elindította Szőlősi András műveinek nemzetközi sikersorozatát, miután a darabbal első helyezést ért el a Rádiótársaságok Nemzetközi Tribün zeneszerzői versenyén Párizsban. Erről beszél a zeneszerző.
Tulajdonképpen magam is innen számítom a zeneszerzői tevékenységemet, hogy egészen őszinte legyek, sok véletlen is közrejátszott abban, hogy én mostanság zeneszerzéssel foglalkozom. Tulajdonképpen úgy is mondhatnám, hogy mindig is foglalkoztam. Csak inkább alkalmazott zenét írtam, tehát kísérőzenéket filmekhez, rádiójátékokhoz, színdarabokhoz, rengeteg fajta ilyen alkalmazott zenét csináltam. És majdnem, hogy azt mondhattam, hogy ez a harmadik koncertó is egy ilyen alkalmi kompozíciónak készült, akkoriban alakult ugyanis a Liszt Ferenc Kamarazenekar, és a vezetőivel, Sándor Frigyessel és magával a zenekar tagjaival is beszélgetvén az jutott eszünkbe, hogy egy induló zenekar tulajdonképpen akkor tudna a világon valamilyen helyet elfoglalni, hogyha olyan művek volnának a műsorán, amiket senki sem játszik. Nagyon nehéz dolog, hogy mondjuk egy ilyen kamarazenekar mindjárt Bach-Brandenburgi koncertekkel vagy Vivaldi koncertokkal törjön be a világ tudatába. Éppen ezért megkértek, hogy írnék talán egy olyan darabot, ami csak az ő műsorokon szerepel. Ez volt a harmadik koncertó, teljesen a testükre szabva, 16 szóló hangszere, tehát mind a 16 muzsikus szolisztikus szerepet kapott benne, és legnagyobb csodálkozásomra valóban ez a kompozíció a Párizsi Tribünön első lett. Most már az kellett, hogy következzék, hogy majdnem azt mondhatnám, hogy bebizonyítsam, hogy nem véletlenül sikerült ez a kompozíció olyanná, mint amilyenné sikerült, bár nagyon sok hibáját látom, de mondjuk a fogadtatás elég kedvező volt, és ezért igyekeztem újabb darabokat írni, hogy valahogy megmutassam, hogy ez valóban ezt a mesterséget én igyekszem tisztességesen művelni. Az egyik darab, aztán hoztam magával a másik darabot, mert mindegyikben volt valami olyasmi, aminek a megoldásával nem voltam megelégedve, és próbáltam azt egy következő kompozícióban valahogy jobban megoldani, valahogy véglegesebbé tenni. Így aztán, mivel mindig vannak olyan dolgok a darabjaimban, amikkel nem vagyok megelégedve, mindig kell egy következő darabot írnom, hogy azt a valamit kijavítsam. A következőben ismét lesz valami olyasmi, amit megint javítani kell. Most már úgy látszik, ez életem végéig tartani fog ez a fódozgatás, javítgatás. Leszeretném szögezni, hogy sohasem törekedtem arra, hogy valamilyen egyéni nyelvet, vagy egyéni stílust, vagy bármilyen olyan valamit alakítsak ki, ami megkülönböztessen a többiektől. Azután nagyon nehéz ezt a kérdést úgy nézni, hogy az ember ne arra a procedúrára gondoljon, ami a műnek a létrehozása tulajdonképpen. Én magam bizonyos fajta kérdésekkel törődöm. Talán úgy fogalmazhatnám, hogy szeretném a műveimet, a darabjaimat egységessé tenni. Most nem úgy értem, hogy egyiket a másikhoz hasonlóvá, hanem egy darabon belül szeretnék valamilyen egységet megvalósítani, de úgy, hogy ezen az egységen belül rendkívül sokféleség legyen. Az az érzésem, hogy a legérdekesebb kérdése a zeneszerzésnek, vagy legalábbis egyik legérdekesebb kérdése az, hogy hogyan lehet a változatosságot egységbe foglalni, illetőleg az egységet változatossá tenni. Ez az a kérdés, amin tulajdonképpen az egész zenetörténet és minden nagymester nyűglődött, és amikor valamilyen kor földobott egy formamodellt, egy formatípust. Ennek a formatípusnak a célja is az volt, hogy módot teremtsen arra, hogy egy bizonyos egységet megtartva valamilyen változatosságot hozzon létre a zeneszerző.
Mielőtt meghallgatnánk a Musica Concertante második tételének részletét, hallgassuk a zenéről a szerző, Szőlősi András szavait.
Ez az első olyan darabom, amelyikben azzal próbálkoztam, hogy egy formai egyensúlyt két tételben valósítsak meg. Éppen ezért a másik tételnek tulajdonképpen az értelmét az első tétel adná meg, de az talán hosszadalmas volna, ha az egész mű fölhangzanék itten. Az első tétel egy nagyon mozgalmas, rendkívül ritmikus, rendkívül energikus, agresszív tétel. A második tétel tulajdonképpen nem is második tétel, hanem egy hosszabbra nyújtott epilógus, egy végtelenül csendes, alig mozduló. Számomra az volt az érdekes, amikor ezt a tételt csináltam, hogy ugyanabból az anyagból, amelyikből az első tételt mozgalmassá gyúrtam, hogyan tudok egy ilyen teljes megnyugvást, egy ilyen teljes pihenést, egy ilyen teljes elmerengést megvalósítani. Hogy aztán ez hogyan sikerült? azt nem az én dolgom eldönteni.
Mai műsorunkban a 105 éve született Szőlősi András zeneszerző zenetudós emlékét idézzük, aki a háború után egy tanéven keresztül Goffredo Petrassi mesteriskoláját látogathatta Rómában. Mestere tiszteletére készült a Sonorita című darab, erről beszél most a zeneszerző.
A darabnak a zenekara abban különbözik a szokványos szimfonikus zenekartól, hogy csak fuvolák, klarinétek, kürtök és vonósok szerepelnek benne. Külön szeretném hangsúlyozni, hogy ütőhangszerek sincsenek benne, mint ahogy egyetlen darabomban sincsenek. A darab maga egytételes, és egyetlen alapgondolatnak, kicsit komplikált a formája, egyetlen alapgondolatnak három változata van, és ennek a három változatnak egyenként van még két-három változata. Az alapgondolat maga az ritmikai vonal vezetésében nagyon nem azonos, de hasonlatos Petrassi negyedik koncertója egyik alapvető témájának a ritmikai vonalvezetésével. Ezt az alapgondolatot azért szerettem volna egy kicsit a Petrassi stílusához közelíteni, mert az egész darab az ő 70 éves születésnapjának az ünneplésére íródott. 1947-48-as tanévben Rómában ő volt a mesterem, végtelenül sokat köszönhetek neki. Rendkívüli módon tágította látókörömet, és 70 éves születésnapján ezt a darabot szeretném neki átnyújtani.
Thank you.
Szőlősi Andrást 1950-ben hívták a Zeneakadémiára, ahol 4 évtizeden át zenetörténetet és partitúra olvasást tanított, de Szabolcsi Bence és Barta Dénes mellett a hazai zenetudományi tanszék alapításánál is segítkezett. Tudományos publikációinak sorában tisztán rajzolódik ki a kettős cél, Kodály Zoltán és Bartók Béla műveinek jegyzékbe foglalása és írásaik közreadása. Szőlősi Bartók jegyzéke különösen sikeres volt, számozását S betű jelzéssel ma is világszerte használják. Miután a harmadik koncertóval megnyerte a Rádiótársaságok Nemzetközi Tribün versenyét Párizsban, a darabban megkezdett úton haladva jutott el nagyszabású, egymást kiegészítő zenekari műveihez, a Transfigurationihoz vagy a Musica per Orchestrához. Vokális műveinek sorozatát pedig a King Singers megrendelései ösztönözték. Most is a kiváló angol énekegyüttest halljuk Szőlősi András Fabula Fedri című kórusművével.
Fortuna minterdum pretestem, a minibus haverre.
Una mens beteva virgine, juvenes tuo,
vigitlo tu prestenus et forma paperis.
Utuptiatis,
sanctititis,
utuptiatis.
Papitos, 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 pap
Szőlősi András zeneszerzői munkásságáért 1971-ben Erkel díjat, 1985-ben Kossuth díjat, 1986-ban és 98-ban Bartók Pásztori díjat kapott. A Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia 1993-ban választotta tagjainak sorába. Befejezésül hallgassunk részletet Szőlősi András Elégia című művéből.
Thank you.
Szőlősi András Elégia című művének részletét a Weinerszász kamaraszimfonikusok élén Wilhelm András vezényelte. Ugyancsak a Weinerszász kamaraszimfonikusoktól hallottuk a műsorban a Musica Concertante második tételének részletét, a harmadik koncertót a Liszt Ferenc kamarazenekar játszotta, a Sonorita részletét pedig a BBC szimfonikus zenekarának élén Ötvös Péter vezényelte. Kedves hallgatóink, mai műsorunkban a 105 éve született Szőlősi András zeneszerző zenetudós emlékét idéztük egy 1975-ben készült rádióműsor részleteivel. Köszönöm, hogy velünk tartottak, Bece Szilviát hallották.
A 2026. február 2-ai műsor ismétlését hallották. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 19 óra 30 perc. Híreink következnek.